Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, újévi első vasárnapunkon énekeljük fennálló éneként a 190. dicséretünket. A 190. dicséret így kezdődik: ez esztendőt megáldjad, ez esztendőt megáldjad kegyelmedből, Úristen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 488. dicséretünket énekeljük. A 488. dicséretünket. A 488. dicséretünket mind a négy versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Szent vagy, szent vagy, szent.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János jelenésekről írt könyvéből olvassuk. A harmadik részből, az első verstől a hatodik versig terjedő szakaszból. János jelenésekről írt könyve, harmadik rész, első versétől a hatodik versig így szól hozzánk Isten írott igéje. A szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, kik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezz azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat. Fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsérünk téged és imádunk téged az Úr Jézus Krisztus által, ami dicsőséges megváltunk által. Köszönjük te néked, hogy ő miatta szólíthatunk téged atyánknak. És köszönjük néked, hogy atyai gondoskodásodra nem csak az elmúlt évben számíthattunk, és azt nem csak az elmúlt évben tapasztalhattuk meg, hanem ebben az évben is számíthatunk rá, és megtapasztalhatjuk. Köszönjük te néked azt, hogy ellátsz bennünket mindig minden testi és lelki jóval, amire igazából rászorulunk. Várunk is, Urunk, téged, és kérünk arra, hogy tarts számon bennünket ebben az esztendőben is. Szeretnénk, atyánk, veled járni, közeledben maradni, és nem óhajtunk nélküled egyetlen lépés sem tenni, mert akkor valóban megverettetünk minden harcunkban, minden háborunkban. De tudjuk, hogy veled győzedelmeskedhetünk. És köszönjük néked, atyánk, hogy a te szent fiad azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te tényleg velünk vagy szent lelked által. Köszönjük, hogy egyénenként is megtapasztalhatjuk ennek valóságát, ha hiszünk te benned, és szeretünk téged. Add, hogy megtapasztalhassuk. Kérünk, hogy most is legyél itt velünk, és legyél itt közöttünk, és áldj meg bennünket a te ígéddel, és add meg, hogy a szívünkben igazi imádattal és hódolattal hallgathassuk mindazt, amit üzensz nékünk ezen a vasárnapon. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi elindulásunkat, és áld meg mindazoknak elindulását, akik ma veled, rád figyelve kívánnak hozzáfogni ehhez az új esztendőhöz. Dicsértessél és magasztaltassál mi tőlünk ma is és mindenkoron. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 278. énekünket, annak a 8. versét, a 278. dicséretünk 8. verse így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.
Oh, God.
Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, János jelenésekről írt könyve harmadik részéből olvassuk, a 4., 5. és 6. versből. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, kik nem fertőztették meg a ruháikat. És fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életnek könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Foglaljunk helyet. Most, amikor új év első vasárnapján összegyülekeztünk, és túl vagyunk a karácsonyi és újévi ünnepkörön is tulajdonképpen, akkor visszatérünk a szárdiszi levélhez, amely levelet karácsony előtti előkészítő Isten tiszteleteinken vettünk, és úgy gondolom, hogy ezzel, mint egy le is zárjuk az ünnepkörünket, ugyanazzal az igével, amivel megkezdtük. Akik itt voltak azokon az előkészítő Isten tiszteleteken, emlékezhetnek, hogy ezt a levelet, amit felolvastunk, maga az Úr Jézus írta, és küldte a Szardiszban lévő keresztjén gyülekezetnek. Innen ered a levélnek a jelentősége, üzenetének a súlya. Hiszen maga Jézus mondja ezt, mondta ezt a szardiszi gyülekezetnek. Ennek a levélnek alapján bepillantást nyertünk a szárdiszi gyülekezetnek az állapotába. Megtudtuk róluk, hogy tagjai közt a többség lelkileg meghalt, vagyis elszakadtak a Krisztustól. Mások pedig a legjobb úton tartottak e felé, mert már haldoklottak a hitben. Már-már azt gondolnánk, hogy ennek a gyülekezetnek vége van, ám azt halljuk, de van Szárdiszban egy kevés neved. Vagyis van a gyülekezetnek egy kis része, akik nem fertőztették meg ruháikat, vagyis a szívüket, lelküket, következésképpen az életüket sem szennyezték be, nem mocskolták be különböző vétkekkel. Sajnos kevesen voltak, hiszen így mondja, egy kevés neved. Kevés ilyen ember volt abban a szárdiszi gyülekezetben, de legalább voltak. Ezeket nem úgy kell elképzelnünk, hogy valamiféle bűntelen, tökéletes, perfekt emberek voltak, hanem úgy, hogy ezek is követtek el bűnt, de ha elkövettek, akkor azt fájlalták, azt megvallották az Úrnak, megtisztították ruháikat a bárány vérében, vagyis a kegyelmet kérték az Úrtól, és aztán újra odaszánták magukat az engedelmességre, és mindent megtettek, és igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy tiszták maradjanak, és bűntelenek maradjanak. Mondom, ezek kevesen voltak, de legalább voltak a szárdiszi gyülekezetben. A többség az bemocskolta a szívét, a lelkét és az életét is különböző vétkekkel. Különböző hitbeli tévejgésekbe, és abból fakadóan erkölcstelenségekbe mentek bele, és azokban éltek is. Nem tartottak bűnbánatot, nem szánták oda magukat az engedelmességre, nem törekedtek a tisztaságra, hanem benne fetrengtek, hogy így mondjam, a mocsokban. És ezt még élvezték is. A többség abban a gyülekezetben ilyen volt. Kevesek voltak, akik őrizték a tisztaságukat. Jézus Krisztus leveléből aztán az is kiderül, hogy ezek a kevesek, ez a kis magocska, ez a lelkének és szívének tisztán való megőrzését harc által tudta elérni. Harc által, erre utal ugyanis a győz kifejezés. Ezt mondja Jézus, aki győz. Hát győzni harc nélkül nem lehet. A győzelem mindig valami harcot előfeltételez. A győzelmet mindig küzdelem előzi meg. Ez a kis csapat, amelyik őrizte maga a tisztaságát, ezek harcoltak, küzdöttek. Ma is így van, közöttünk is így van, nem csak a szardiszi gyülekezet kis maroknyi csapatánál, hanem köztünk is így van. Az Úr tudja, hogy mekkora ez a csapat a mi gyülekezetünkben, de úgy hiszem, hogy van ez a csapat, létezik ez a csapat. Ők tudják, hogy milyen harc az, hogy a tisztaságunkat, amit kegyelemből nyertünk, az Úr Jézus érdemeért, ezt a tisztaságot, belső szívbeli, lélekbeli tisztaságot megőrizzük, és ne szennyezzük, ne mocskoljuk be magunkat különböző vétkekkel. Lelki harc nélkül ez nem megy, ugyanis ismerjük a sötétségnek a vezéreit, a sötétségnek a hatalmait, seregeit, sokszor a szívünkben törnek elő kísértések, csábításunk, önmagunk gonosz indulatai, vágyai, álmai, képzelete formájában. Aztán olyan sokszor nehezen sikerül ezek fölött ugye győzedelmeskedni, hogy ne hajtsunk végre valami istentelen dolgot. Nehezen sikerül önmagunk megtagadása, egy-egy győzelem kivívása, mondjuk csak gondoljunk arra, hogy megbocsátani valakinek, vagy bocsánatot kérni valakinek, valakitől, jót tenni valakivel, szeretetet tanúsítani az ellenségünk iránt, vagy éppen a testvérünk iránt, szolgálatban hűségesen megmaradni. Ismerjük, hogy ez nem megy olyan egyszerűen ez a dolog nekünk. Küzdelmek folynak le a lelkünkben, a szívünkben. Aztán sokszor tapasztaljuk a fekete seregek jelenlétét a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyen, az iskolában, mindenhol, ahol járunk. Hogyha engednénk ezeknek a támadásoknak, akkor csak mindig a bűnökbe mennénk, a bűnökbe csúsznánk, a vétkekben fetrengnénk, és beszennyeznénk magunkat. Ha viszont tusakodunk, harcolunk ezek ellen, akkor tapasztaltuk is, meg tapasztaljuk is, hogy le lehet győzni a sátánt és a seregeit, a bűnös testi indulatokat, a tévtanítóknak a mesterkedéseit, és valahogyan magunkat tisztán tudjuk őrizni ebben a világban. De mondom, harc nélkül, küzdelem nélkül ez nem megy. Nos, a Szardiszban élő keveseket, és a ma is élő keveseket, az Úr Jézus ígéretekkel bátorítja erre a küzdelemre. És ezeket az ígéreteket szeretném én most itt elővenni a testvérekkel, és ezeket átgondolni. Jézus azt mondta ugyanis, hogy aki győz, vagyis aki harcolja ezt a harcot, és mellette marad, küzd a gonoszság, a vétkek, a bűnök ellen, és őrzi az ő tisztaságát, aki győz, az a következőkben fog részesülni. És itt jönnek ezek az ígéretek, amiket vegyünk csak így sorra. Először is azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Fehér ruhákba öltözik. A fehér ruha az Isten országa lakóinak, az üdvözülteknek az öltözéke, a szentségnek, a tisztaságnak a jelképe. Akik az Isten országába lesznek, azok fehér ruhába lesznek, azt jelenti, hogy maradéktalanul szentek, makulátlanok, tiszták lesznek. Semmi közük nem lesz a bűnhöz, a vétekhez. Isten, illetve maga Jézus Krisztus is a szentség ruhájába öltözött, és a vele lévők is szentségbe lesznek öltözködve. Tiszták lesznek. És azok, akik itt a földön nagy harcok által, belső tusakodások által őrizték a szívük, lelkük tisztaságát, azoknak ott megadatik, hogy ők is ebbe a szentségbe és tisztaságba öltözzenek. Ezt az ottani, az Isten országában elnyerendő fehér ruhát bizonyos értelemben elismerésként vagy jutalomként kapják majd a hívők. Ezzel ismertetik el azt, hogy ők itt a földön őrizték az ő tisztaságukat. Íme ott is megkapják a tisztaságnak, a szentségnek a fehér ruháját. Emlékezzünk itt arra, testvérek, hogy a szívünknek és a lelkünknek itt a földön elnyert tisztasága, szentség, az egy felbecsülhetetlen érték. Olyan nagy érték, amit magunknak nem is tudnánk megszerezni, megvásárolni. Jézus adta az életét azért, hogy a lelkünk tiszta lehessen a kegyelem által. Ezért a lelkünknek ezt a Jézus Krisztus haláláért, véréért nyert tisztaságát, mint nagy kincset kell, szükséges oltalmaznunk a lelki harcok közepette. és ha oltalmazzuk, akkor odafenn megkapjuk majd a bemocskolhatatlan fehér ruhát. A beszennyezhetetlen fehér ruhát, mert azt a ruhát, amit ott kapunk az itteni harcok után, azt ott nem fenyegeti a beszennyeződés, a bemocskolódás. Ott már örökre fehér lesz, ott már örökre tiszták leszünk. Harc nélkül megmarad a tisztaságunk. De amíg itt vagyunk ezen a földön, itt még őriznünk kell a szívünknek ezt a nagy kincsét, a lelkünknek ezt a nagy kincsét, már ha megkaptuk. Ha már ott voltunk az Úr Jézus előtt, és kértük azt, hogy tisztítsd meg az én szívemet, az én lelkemet, vagy bocsásd meg az én bűneimet. Mossál meg engem minden fertelmességemből, minden szennyemből. Mert ha ezt elmondtuk a Krisztusnak, ő neki volt hatalma, és van hatalma arra, hogy ezt megtegye, és megmosson minket, megtisztítson minket minden hamisságtól, amit elkövettünk. Akkor már a miénk ez a ruha. De ha miénk, akkor is mindennél jobban kell őrizni a szívünket, mert abból indul ki minden élet. És hogyha az a szív tiszta, akkor abból egy tiszta élet fog fakadni. Őrizni kell a szívünk tisztaságát a vétkektől, a bűnöktől, és nem szabad megtűrni önmagunkban semmi gonosz és Istennek nem tetsző dolgot. Sajnos azonban, testvérek, hogy amíg ebben a testben élünk, amíg itt élünk, míg van bennünk a hajlam arra, hogy a sárba visszatérjünk, hogy a mocsokba belehemperegjünk. Vannak olyan hívők, nem csak Szárdiszban, hanem sajnos ma is, akik szívesen merülnek bele a bűnbe, a bűnökbe. Istentelen terveket szövögetnek magukba, hazugságokban, képmutatásokban, testvéreik iránti szeretetlenségben, paráznaságban, bálványimádásban, énközpontúságban, gyűlölködésben, rágalmazásokban, súsárlásokban, gőgben, lustaságban és egyebekben dagonyáznak. Ki tudja, hogy kik azok, vagy mik azok, nem tudjuk, de mindenki magáról tudja, mert az Isten lelke meg tudja nekünk mutatni, hogy esetleg mi magunk is, én magam is, miben dagonyázok. Megvan bennünk a hajlam arra, hogy ezekbe a dolgokba belemerüljünk. Lehet, hogy tudjuk is, mert az Isten lelke nyugtalanít bennünket ezek miatt a dolgok miatt, és tudjuk, hogy mocsokban élünk, de nem nagyon törődünk vele, igyekszünk valahogy elnémítani az Úr lelkét, vagy a lelkiismeretünket, mert olyan jó dolog ez, hogy megfelel az alaptermészetünknek. Hiszen mindnyájan úgy születtünk meg, testvérek, hogy a bűn egy természetes életelemünk, a mocsokba szeretünk fürdeni. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy bár sokszor kivágyódunk ebből, mert azért mégis érezzük, hogy valami nem stimmel ezzel a mocsokkal, és sokszor úgy elvágyódunk ebből, de azért úgy alapvetőleg mégis vannak bűnök, amiket kifejezetten élvezünk. Szeretjük a bűnt. És Istennek a csodája, Istennek a hatalmas csodája, amikor egyszer elkezdtük, vagy elkezdjük észrevenni, hogy a mocsokba élünk, és vétket vétekre halmozunk. Elkezdjük meglátni, hogy mocsokkal van tele a szemünk, a szánk, a beszédünk, hogy mocskos a kezünk, mocskos a lábunk, és a legdöbbenetesebb észrevétel, amikor észreveszünk, hogy a gondolkozásunk, az érzelemvilágunk, az akaratunk, a képzeletünk, a fantáziánk, a lelkiismeretünk is a bűn által beszennyeződött, és tisztátalan emberek vagyunk. S ránk szakad az, ami Péter apostolra rászakadt, a későbbi Péter apostolra rászakadt, a Krisztussal szemben állva, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És lerostatott a hajójában a Krisztus előtt. Ez Istennek a csodája, testvérek, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy nem akarunk már ilyen mocskosak lenni. Nem akarunk tisztátalanok lenni. Ez is az Úr munkája. Elkezdünk vágyakozni a tisztaságra, tiszta szívre, tiszta gondolatokra, tiszta érzésekre, tiszta motivumokra. Elkezdünk vágyni tiszta szavakra, tiszta cselekedetekre. Elegünk lesz az önmagunk mocskából, tisztátalanságából, és elegünk lesz a környezetünknek is a mocskából, a haverjainknak a hazug beszédéből, a szórakozásukból, ahogy istentelenül szórakoznak, a kétértelmű célozgatásaikból, a parázna beszédből, az istenkáromló szavaikból, a gyűlölködésükből, az önzésükből, a pletykálkodásukból, az anyagiasságuk mocskából. Egyszerűen elegünk van, és mi nem akarunk már olyanok lenni, mint ő. De mindez, testvérek, az Istennek a hatalmas csodája. Vágyunk a tisztaságra, és a nagy csodája Istennek lehet volt, lehet, hogy lesz, amikor a Krisztushoz megyünk, és kérjük tőle, hogy tisztítson meg, és átéltük, vagy átéljük, hogy megtisztított bennünket. Hogyan is volt, testvérem, az, amikor oda mentél a Krisztushoz? Szennyes lélekkel, szennyes szívvel, és kérted, hogy mosson meg, mert különben belepusztulsz a mocsokba. Belefulladsz a bűneidbe. Hogy is volt ez, ha volt ilyen? És milyen csodálatos érzés volt az, ha volt ilyen, amikor átélted azt, hogy ő megtisztított. Amikor elhitted azt az igét, hogy aki megvallja bűneit, annak megbocsátatnak azok. Hogy is volt ez, amikor belekapaszkodtál ebbe az ígéretébe, és tudtad, hogy megbocsátattak az én bűneim. Eltöröltettek az én mocskos gondolataim, az én bűncselekményeim, amiket elkövettem az eddig életem folyamán, és egy változás ment végbe a szívembe, a lelkembe, mert megtisztult ember lettem. Megfürdetett Jézus a kegyelem vizében. Emlékszel erre? És hogyan is volt az, amikor ezek után igyekeztél urrá lenni a mocsokba visszahúzó érzéseken és gondolatokon? A bűnbe, a tisztátalanságba visszacsábító emberi mesterkedéseken? Amikor küzdöttél ezek ellen, amikor ráadásul elkezdted keresni a hozzád hasonló megtisztított és tiszta embereknek a társaságát, és élni vágytál azzal a lehetőséggel, hogy már itt együtt lehetsz azokkal, akik ugyanazt élték át, mint te. Hogy megtisztítottak a kegyelemben, és örömmüket lelték a tisztaságban, a szentségben, az ártatlanságban. Lehetséges, testvérek, hogy egy ilyen hívő, lehetséges, hogy te, vagy én, mindezeken átmentünk, és visszatérünk a korábbi mocsokba. Szardiszba lehetséges volt, és sajnos, testvérek, ma is lehet. Ma is lehet. De hát hadd szóljon hozzánk újra Jézus, és hadd emlékeztessen minket arra, hogy ő ugyanaz az Úr, aki volt régen. Ő ugyanaz a kegyelmes Úr, aki megtisztíthat bennünket, megmoshat, és aki megújíthatja az életünket. És hadd szóljon hozzánk az ő bátorító szava most, hogy aki őrzi ezt a fehér ruhát, amit vagy először, vagy másodszorra kap, vagy nem tudom, hanyadszorra kap, aki őrzi a tisztaságát lelki harcok árán, az egyszer felöltözhet a beszennyezhetetlen és bemoskolhatatlan tisztaságnak, szentségnek a ruhájába. A fehér ruhákba öltözik. Vigyázz, nehogy könnyelmű légy, és pillanatnyi előnyökért, élvezetekért eljázd ezt az örökké való beszennyezhetetlen fehér ruhádat, az üdvnek ruháját. Ez az első nagy ígérete Jézusnak, hogy aki győz, aki tisztán őrzi magát, nem mocskolja be magát vétkekkel, az az ember, ott fönt, az Isten országában megkapja a mennyei üdvözültek tisztaságát és szentségét, a fehér ruhát. Aztán Jézus, testvérek, a második ígéretet is elmondja. Azt mondja, hogy aki győz, az fehérben fog velem járni, mert méltó arra. Fehérben fog, ebbe a fehér ruha, abban fog velem járni. És itt ezt szeretném másodszor kiemelni, mert ez a hangsúlyos. Velem járni. Ez a velem járni azt jelenti, hogy velem élnek közösségben. Fehér ruha, a velejárás előfeltétele, azért kapják majd az ott lévők, az Isten országában lévők, hogy vele élhessenek. A jelenlétében, Jézus jelenlétében tölthessék az időt. Örvendezve éljék át az ő közelségét, az ő áldásait. Részesüljenek minden javaiból. Hiszen ami az enyém, az az övék is, mondta Krisztus. A szardiszi győztesek felöltöznek majd a fehér ruhákba, és Jézus Krisztussal élhetnek, zavartalan és boldog közösségben. Ennél nagyobbat a szardiszi harcoló hívők el se tudtak képzelni. És jó, ha ma is így van, és a ma harcoló hívői, a tisztaságukat őrző hívők ennél nagyobbat el se tudnak képzelni, mint hogy a Krisztussal fogok lenni. Azzal a Jézussal, akiről tudom azt, hogy senki nem szeret úgy engem, mint ő. Azzal a Jézussal, akinek naponta tapasztalom a kegyelmét, a jóságát, az áldásait. Aki nélkül egy lépést nem tudnék venni, de ahogy Kálvin mondta, még levegőt se vehetnék. Jézussal együtt lenni, aki maga a tisztaság, aki maga a szentség. Mi hányszor mondjuk el a Földön, ha Isten gyermekei vagyunk, az Isten közelsége, ó, milyen jó nékem. És ha ez tényleg így van, testvérek, akkor tényleg vágyakozunk arra is, hogy majd egyszer együtt lehessünk a Krisztussal, és ott mondhassuk el, hogy milyen jó nékünk itt lennünk. Ezt mondták az apostolok, amikor Jézus fölvitt őket a megdicsőülés hegyére. Péter mondta, építsünk itt egy házat, egy sátrat, egyet Mózesnek, Illésnek, Jézus, mi is itt vagyunk, Péter, János, Jézus, itt mi jól megvagyunk, jó nekünk itt lenni. Ha minek menjünk vissza a többiek közé? Nem lehetett még ott, de úgy elárulják a Krisztus tanítványai azt, hogy ők a tiszta Jézus közelében egyszerűen boldogok, egyszerűen jól érzik ott magukat. Vele lenni, ez a legnagyobb kincs a hívő emberek számára, testvérek. Így van ez a szerelmesek között is. Hát miért akarnak mindenáron együtt lenni? Alig lehet levakarni őket egymásról, ugye, és úgy kell éket verni közéjük néha, mert mindig együtt akarnak lenni. Mindig együtt akarnak lenni. A szeretet közösségre vágyik, a szerelem közösségre vágyik a másikkal. Ez ugyanígy van a hívő emberek, a Krisztus gyermeke és Krisztus között. Krisztus is vágyik a velük való közösségre, de ők is vágynak. És nincs nagyobb kincs a számukra, mint hogy vele legyek, aki szeretett engem, és akit én is szeretek. Hát, aki győz, mondja Jézus, aki harcol, az velem lehet. Az velem lehet. Arra is emlékeztet minket Jézus egyébként a jelenések könyve, hogy én is harcoltam, és győztem. És magasztalják a mennyei seregek Jézust, aki győzött a Júda törzséből való oroszlán, végigjárta maga útját. A kereszt és az üres sír győzelmének a jelei. Ő győzött, és azt mondja, aki győz, az majd velem lesz. Nem tudom, testvérem, hogy vágysz-e erre, hogy Jézussal legyél. Én vágyom rá. És úgy hiszem, hogyha valaki a Krisztust megismerte, a tisztát megismerte, akkor az vágyik arra, hogy vele legyen, már itt is, a Földön is vele legyen, vele járjon, de hogy ott is vele legyen. Nagyon jól tudjuk, testvérek, hogy Jézusban nincs mocsok, és ezért vele lenni, vele beszélgetni, az ő szavára figyelni, jó dolog. Olvasni az igét, hallgatni az ige magyarázatot. Valahogyan kitárni előtte a szívünket imádságba, ez egy jó dolog, testvérek. Itt, amikor ezt csináljuk, akkor nem zavar minket semmi. Nem zavar minket semmi, legfeljebb a magunk tisztátalanság, amire rájövünk. De Jézusban semmi nincs, ami bennünket megbotránkoztatna, ami bennünket fölkavarna, hogy így mondjam, semmi olyan botrányos dolog nincs benne, amivel a földi társaságokban annyiszor találkozunk. Jézussal jó lennünk, testvérek, persze azoknak nem jó, akik a mocsokban élnek. Mindig is zavarta Jézus tisztasága azokat, akik a bűnben éltek. Azok idegesek lesznek a közelébe. Azok nem bírják elviselni. Azok menekülnek onnan. Jézus, ez a tisztaság, ez a szentség már ijeszt. Ez már zavar engem, mert jobban érzem magam a mocsokban. De ha valakit ő megtisztított, testvérek, akkor azok meg ezt a társaságot élvezik a legjobban, és már alig várják, hogy itt a Földön is ebben a társaságban legyenek, és oda át is majd ebbe a társaságban legyenek. Azoknak, testvérek, akik itt a Földön a mocsokban élvezkedtek, azoknak nem is vágyik a szívük arra, hogy ott vele legyenek. Nem is éreznék jól magukat a mennybe. Ha egy bűnös bezárnánk a mennybe, testvérek, úgy menekülne onnan, mint nem tudom a... Mert egyszerűen nem érzi ott jól magát, mert ő a mocsokba érzi jól. Jézus közelsége idegesíti, zavarja, megítéli, lelkiismeret furdalást ébreszt benne. Akik itt a Földön megtisztítottak, és a tisztaságot megismerték, és Krisztussal jártak, keltek, és élvezték az ő társaságát, azok meg vágynak oda. És őket nem zavarja a menny. Az ő számukra a legcsodálatosabb hely az, mert ott együtt lehetünk a tisztával. Vágysz-e oda? jelente neked valami biztatást ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ha őrzöd a ruháidat, harcolod a harcot, velem járhatsz. A harmadik ígéret, aki győz, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Nem csak fehérbe öltözik, nem csak velem jár, hanem nem törlöm ki nevét az élet könyvéből. Aki küzd a szenny ellen, a mocsok ellen, nem törlöm ki az élet könyvéből. Az élet könyve egy családi névregiszter, mondjuk így. Egy ilyen családi névregiszter, amiben Isten családtagjainak a nevei vannak beleírva. Úgy is mondhatjuk, hogy a menny névjegyzéke. Az Isten országának a tagjai, polgárai vannak ott bevezetve. Ez a népesség nyilvántartó hely az Isten országában. Az életnek a könyve. Az életnek a könyve az magáé, az életé. Jézus mondta, én vagyok az élet, a Zóé. Ez pedig a Zóé könyve. Ez Jézusnak a birtokában van ez a könyv. És ez azt jelenti, hogy ebbe ő írhat bele valakit, és ebből ő húzhat ki valakit. Mózes kéri az Úrtól annak idején, ne húzz ki engem a te könyvedből. Illetve a népet ne húzz ki a könyvedből. Engem húzzál ki onnan. De a népet, lázadó, nyomorult, ilyen-olyan ez a zsidó nép, de hagyd őket benne, engem húzzál ki helyettük. Ez a könyv, ez ott van a Krisztus hatalmába, testvérek, számunkra nyilván egy kép, a Krisztusnak az emlékezetét, Istennek az emlékezetét jelenti ez. Az, hogy ő ismeri az övéit, név szerint ismeri. Ismeri azokat, akik befogadták őt a szívükbe, akiket ő megtisztított, akik harcolnak a tisztaságukért. Ő tudja ezeket az embereket. Ismeri az Úr az övéit, és nem törli ki az ő emlékezetéből őket egy pillanatra sem. Ha harcolnak a bűn ellen. És ha nem harcolnak, testvérek, akkor kitörli őket. Ilyen egyszerű a dolog. És ilyen tragikus. Mert nincs tragikusabb dolog, testvérek, mint hogyha Jézus ránéz valakire, és azt látja, hogy ez a hívő, ez nem harcol a vétkek ellen. Sőt, belemegy a vétkekbe, nem is akar belőle kijönni, nagyon jól érzi magát benne. Inthetetlen, taníthatatlan, bűnbánatra képtelen, mozdíthatatlan, akkor az emlékezetéből törni, az életkönyvéből törni az illetőt. Hogyha valaki oda be van írva, mindjárt érezzük ezt, hogy akkor annak örök élete van. De ha valaki nincs oda beírva, vagy kitöröltetik onnan, akkor az az örök kárhozatot jelenti. Jézus azt mondja itt, testvérek, és ezzel bátorítja a harcosokat, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki. Fennáll tehát, testvérek, a számunkra is a kitörlésnek a veszélye. Most nagyon jól tudom azt, hogy itt némelyeknek némi problémájuk fog támadni azonnal, mert azt mondják, hogy hát nem úgy van, hogy akit Jézus megjegyzett magának, mert hogy megtisztította, újjáteremtette, hogy ez az ember már biztosan üdvözülni fog. De igen, így van. És akkor most hogy van, hogy Jézus mégiscsak egy ilyen megtisztított embert kitöröl az élet könyvéből, és az mégiscsak eltárhozik? Hát itt egy ellenmondás van. Ezek szerint mégiscsak el lehet kározni egy hívőnek, akit a Krisztus megtisztított. És erre is azt mondom, hogy igen. Itt, testvérek, egy úgynevezett bibliai antinómiával állunk szemben. Antinómia az két logikailag egyenlő meggyőző erővel igazolható, látszólagos ellenmondásban lévő tétel. Nem valódi ellenmondás. A valódi ellenmondást úgy nevezik a filozófiában, hogy paradoxon. Itt nem egy paradoxonral, hanem egy antinómiával állunk szemben. Két állítás, amelyik mindkett ellentétesnek látszik, de nem ellentétes. A mi számunkra nem fölfogható, hogy hogyan nem ellentétes, mert mi csak odáig tudunk eljutni az eszünkkel, az értelmünkkel, hogy ellentétesnek látjuk. Ha viszont megpróbáljuk feloldani ezt az antinómiát, akkor meg meghamisítjuk a tényeket. Egyszerűen be kell látni, hogy itt Isten igéje két dolgot mond nekünk. Egyrészt az, hogy aki hisz a fiúban, és akit megtisztított, annak örök élete van. De azt is mondja az ige, hogy aki nem őrzi a ruháját, annak a nevét kitörli az életkönyvéből. Nem játszhatjuk ki egymás ellen a két igazságot. Nem szüntethetjük meg az egyiket, nem tagadhatjuk le a másikat, hanem mind a kettőt kell hagynunk érvényesülni. És ezen a helyen most azt kell érvényesítenünk, testvérek, hogyha valaki nem őrzi a ruháit, ha nem őrzi a tisztaságát, akkor az az ember el fog kárhozni. Volt, aki volt, lett, aki lett. Történt vele, ami történt. El fog kárhozni. Spurgeon azt mondta, ezekre a bibliai antinómiákra tekintettel, mikor megkérdezte valaki, hogy hogy próbálja összebékíteni ezt a két dolgot, azt mondta, nem kell megpróbálnom összebékíteni őket, mert ezek barátok. És én barátokat sohasem szoktam békíteni. Nekünk se kell összebékíteni. Megáll, hogy akit megtisztította Krisztus, az üdvözül. De itt ma az a hangsúlyos, hogy aki nem őrzi a ruháit, az elkárhozik. Kitörli a nevét az élet könyvéből. Ezt az antinómiát, testvérek, én is komolyan veszem, és a maga teljes feszültségébe hirdetem is a testvéreknek. Mindkét állítás igaz és megáll. Jegyezzük meg ezt. Aki harcol, és megőrzi a tisztaságát, ezen van, kegyelemből él, harcol a Istennek tetsző dolgok véghezvitelért, megvalósításáért, kerüli a mocskot, a bűnt, az az ember nem töröltetik ki az életnek könyvéből. Ez egy bátorítás. Arra, hogy harcoljunk, hogy ne töröltessünk ki. Harcolj, hogy ne töröltess ki. A negyedik ígéret. Aki győz, arról vallást teszek mennyei atyám és az ő angyalai előtt. Ezt mondja Jézus. Testvérek, ez is csodálatos dolog, de egy utolsó ígéretként hangzik Jézus részéről a Szárdiszban lévő nagyon kevesek felé. A harcos kevesek felé. Vallást teszek rólatok az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. Vagyis ezeket a keresztényeket Jézus a magáéinak vallja. Az atya előtt és az angyalok előtt, akik ott vannak Isten trónusa körül. A szeráfok és a kérubok és a hétköznapi angyalkák társasága előtt, amelyek angyalkák mindegyike nálunknál magasabb rendű szellemi lény. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy akit megtisztított Jézus, és akik őrzik kemény harcban a tiszta szívüket és tiszta lelküket és tiszta életüket, azokat ő a magáénak vallja. Nem országvilág előtt, mert az egy dolog lenne országvilág előtt, egyszer országvilág előtt is, de az mennyei atya és az ő angyalai előtt, vagyis az egész világ mindenség előtt a Krisztus a magáinak vallja ezeket az embereket. Ott is, amikor harcoltak, és amikor majd megérkeznek az utolsó ítéletnél, az Krisztus ítélőszékén, ott is a magáinak fogja vallani őket. És így van ma is, testvérek, hogy akik ma is harcos hívők, a tisztaságukért küzdenek, és azokat Jézus már ma is a magáinak vallja. Most is megval bennünket a mennyei atya és az ő angyalai előtt. De amikor elérkezünk mondjuk a halálunk pillanatában az ő ítélőszék elé, ott is a magáinak fog vallani. És amikor elérünk az utolsó ítéletnél, a nagy fehér trón elé, akkor is oda fog állni mellénk a Krisztus, és azt mondja, ő az enyém. Mondja az atyának, és mondja az angyaloknak. És átélhetjük azt, testvérek, amit József testvérei éltek át Egyiptomban, amikor ott állt a teljesen kiszolgáltatott helyzetben a hatalmassá lett testvéröccsük előtt, akivel úgy elbántak, ahogy. És akkor a testvéröccsük nem szégyelte őket. Egyiptom második embere nem szégyelte a gyütment nomádokat a testvéreinek nevezni. És fölemelni őket, megmenteni őket, megajándékozni őket. Ugyanezt éljük át, testvérek, mi is. Ott állunk majd a Krisztus előtt, akiről tudjuk, hogy mi okoztuk a halálát. És mégis azt mondja, ti az enyém vagytok. Atyám, ők az enyém. Mennyei angyalok, csodálkozzatok, ők az enyém. Kérubok, szeráfok, lássátok őket, mert ők az enyém. Ők azok, akik őrizték az ő ruháikat, harcok által a földi életük során, hogy tiszták maradjanak, szentek legyenek. Mi pedig ott állunk majd, és azt mondjuk, á, Urunk, mi nem vagyunk méltók erre, de azt mondja, hallgass, méltóságod nem tőled van. méltóságod tőlem van. Méltó vagy arra, hogy itt legyél, és melletted vallást tegyek. Testvérek, milyen békességet ad ez a szívünkbe, ha komolyan veszük ezt az ígéretet, milyen nyugalmat ad, és mennyire lelkesít bennünket a harcra. Nos, kevesen voltak Szardiszban a harcoló hívők. Kevesen voltak, de voltak. És őket, ezt a keveset bátorította a Krisztus. Azt mondta nekik, csak harcoljatok. Ha harcoltok és győztök, akkor fehér ruhába fogtok öltözni, velem fogtok járni. Nem törlöm ki neveteket az életkönyvéből, és az én mennyei atyám és az ő szentséges angyalai, hatalmasságának angyalai előtt örökre a maga méinak foglak benneteket nevezni. Ha ez bátorít bennünket, akkor mi harcos hívők vagyunk. Ha meg nem bátorít, akkor jó lenne, hogyha minél előbb oda mennénk, és azt mondanánk a Krisztusnak, Uram, tisztíts meg engem, most meg engem. Add, hogy tiszta ember lehessek, aki élvezni tudja a te társaságodat, és a benned hívő tiszta embereknek, vagy tisztaságra törekvő embereknek a társaságát. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy láthatjuk a Bibliából a te szentségedet és tisztaságodat. Benned nem volt semmi bűn. Bűn nélkül fogantattál, és bűn nélkül jártad végig az egész életedet. Benned a tisztaság lett testé. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, a szentet. És köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki bennünket is meg tudsz tisztítani minden tisztátalanságunktól, minden hamisságunktól, vétkünktől. Látod, Urunk, hogy bizony mi vétekben fogantattunk, és aztán utána bűnöket követtünk el, és követünk el folyamatosan a szívünkben, a lelkünkben, a gondolkodásunkban. Bűnöket követünk el a kezünkkel, a lábunkkal, a nyelvünkkel. Egyszerűen a te szemedben nyilván mocskos emberek vagyunk, mert bűnösök vagyunk. Urunk, látod, hogy talán kézzel, lábbal tiltakozunk ez ellen a diagnózis ellen, de hisszük, hogy mégiscsak így van. És a lelkiismeretünk is megerősíti, hogy bizony így van ez. Köszönjük néked, ha megalázkodhatunk most előtted, és kimondhatjuk mi is, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. De kérlek téged arra, hogy bocsáss meg, és tisztogass meg. Köszönjük, ha ezt már kimondhattuk, de köszönjük, ha most is kimondhatjuk. És légy áldott azért a drága ígéretért, hogy aki megvallja bűnösségét, vétkeit, az bűnbocsánatot nyer. Nem azért, mert megvallotta, hanem azért, mert te meghaltál érte a kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kereszt halálodért teljes kegyelemben, tisztaságban részesülhetünk. És köszönjük néked, hogy a te tisztaságodban részesített embereket felszólítod arra, hogy küzdjenek, és szentek legyenek, tiszták legyenek, és őrizzék a ruhájukat. Köszönjük, hogyha kevesen is vagyunk, de mégis bennünket felszólítasz erre. És köszönjük azokat a drága ígéretekkel, melyekkel bátorítasz is minket erre a küzdelemre. Urunk, légy áldott azokért az ígéretekért, amiket ma is sorra vehettünk. Kérünk, vésd ezeket a szívünkbe, és segíts bennünket, hogy a tisztaságunkat őrző emberekké lehessünk egytől egyik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma is így szóltál hozzánk, és kérünk, hogy a további vasárnapjainkon is szólíts meg bennünket. Kérünk, hogy légy velünk az egész év folyamán, áldj meg a saját harcainkban, hogy tiszták maradhassunk. Könyörülj meg családjainkon, hogy tiszta családokban élhessünk, tiszta családi életet. Könyörülj meg gyülekezetünkön, hogy ez is tiszta lehessen, mind elveiben, mind életgyakorlatában, szolgálatában. Könyörülj meg, Urunk, a mi népünkön, és add meg, hogy abból a mocsokból, amiben most jól érzi magát, kitalálhasson, és általad megtisztítva új életet kezdhessen. Adj nekünk tiszta politikusokat, megtisztított lelkű vezetőket a társadalom minden szintjén, minden vezető pozíciójában. Köszönjük neked, Urunk, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. Kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket a te akaratod szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, hogy a jövő héten a szombati imaórát tartjuk meg, tehát hivatalosan nincsen semmi alkalom, legalábbis ami engem illet. A hittanórák úgy tudom, hogy elkezdődnek. Az ifjúsági óránk az hivatalosan nem lesz, és a bibliaóránk sem lesz kedden. A magam részéről, tehát szombaton vagyok itt az imaórán legközelebb. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az alapítványainkba, a Kálvin és Újszegedi Isten kezében alapítványba való befizetéseik adó igazolásának kiállításához a szükséges adatokat, vagyis név, lakcím és adóazonosító jel jövő vasárnapig. Jövő vasárnapig, tehát még jövő vasárnap is lehet, de adják le a Hotoránné Török Erikánál, hogy elintézhesse a szükséges adminisztrációt és kiadhassa a testvéreknek az igazolásokat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy van kezemben ez a jelentés a gyülekezet 2004-es életéről. Röviden hadd ismertessem ezt. A mögöttünk lévő évre, 2004-re, az Ézsaiás könyve 43. része egyik versével indultunk. Az úgy szólt hozzánk, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ez az ígéret megvalósult, és most amikor visszanézünk, akkor azt mondjuk, hogy az Úr tényleg velünk volt az elmúlt évben. Velünk volt a gyülekezeti élet hétköznapjainkban, amikor is a szokott mederben folytak a gyülekezeti alkalmaink, az istentiszteletek, bibliaórák, imaórák, kicsi és a nagy énekkarunk, konfirmációórák, ifi órák, kisifi órák, a gyermekalkalmak a nagyünnepek táján, rendben folytak a havi nyugdíjas óráink, a házaspári kör, történt a szolgálat a szorványokban, Kisteleken két hetente, Deszken, Sándorfalván, Kübekházán pedig havonta. A temetések száma 19 volt. Minden halottunk egyformán fontos, és szívünkön vannak a gyászolók, és Isten vigasztalását kívánjuk. De hadd emeljem ki külön is dr. Hamar Péter testvérünket, aki január 16-án hunyt el, és 21-én temettük Hartán, egykori gyülekezetében, mielőtt idejöttem volna, ő végezte itt a szolgálatot a gyülekezetben egy kis ideig, amikor Kabai Tóth Zoltán testvérünk elment közülünk. Péter bácsi aztán utána itt lakott, és lépte nyomon találkozhattak vele a testvérek, amikor itthon volt. Karácsonykor, még tavaly karácsonykor együtt osztottuk az úrvacsorát, és aztán váratlan hirtelenséggel érte a betegség, ami által elszólította őt az Úr. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott kedves családtagjainak is. Esküvők is voltak a gyülekezetünkben, 9 esküvő, ellentétben az előző év 6 esküvőjével, és keresztelők is voltak. Azok száma egy pillanatra elbizonytalanodott, mert számoltunk utána. Én 5-re emlékeztem, de valószínűleg több volt, mert nyáron is volt egy keresztelő vagy 2, amit nem én tartottam, és azok nincsenek beanyakönyvezve. Úgyhogy akinek kereszteltünk, esetleg az szóljon nekem, hogy biztos, hogy be legyen írva az anyakönyvbe. Néhányan megvannak, de hát, ha egy olyan tud szólni nekem, aki nincs beírva. Jelen pillanatban 5 van, ami már egyébként is több, mint a 2003-as, de még lehet, hogy ez 7-re vagy 8-ra is fölmegy. Akik esküvőt tartottak, vagy keresztelőt tartottak, azoknak Isten áldását kívánjuk az életükre. Tehát az Úr velünk volt így a gyülekezeti életünknek a hétköznapi forgatagában, de velünk volt az Úr a gyülekezeti életünknek ilyen rendkívüli pillanataiban is, mint amikor kimentünk a tápai rétre, és ott együtt voltunk néhányan, pünköst hétfőjén. Velünk volt az Úr a csendes heteinken, amikor nyáron mentünk a gyerekekkel, kb. 40-en voltak a gyerektáborban. Velünk volt az Úr, amikor a Sweetben voltunk, az ifjúsági táborban, 24-25-en voltunk ott is. Először volt gyülekezeti táborunk Mátraházán, ott 40 körül volt a létszám, résztvevők létszáma, és hiszem, hogy ezek mind áldott alkalmak voltak. Áldott alkalom volt az is, amikor most az énekkarunk Soltvadkerten tarthatta az első kiszállását a gyülekezetünkből, és ott az ottani öreg otthonban, református öreg otthonban énekelhettünk karácsony előtt, adventben. Aztán velünk volt az Úr, amikor a Dugonics téren énekeltünk 3 este karácsony előtt, és osztogattunk elég sok, több száz meghívót, illetve karácsonyi traktátust az ott járók előknek. Velünk volt az Úr akkor, amikor megint egy új kezdeményezés, 4 kislány járt kelt a gyülekezetünkben, és 16-17 idős nénit kerestek meg, magányos nénit kerestek meg, és énekeltek nekik. Velünk volt az Úr a nyílt hetünkön, miről szól az élet, ez volt a címe, megáldotta az esti alkalmakat. Velünk volt az Úr, a kisifinek volt ősszel egy kis hétvégéje, János Halmán, az ottani baptista imahár, illetve baptista üdülőben. Velünk volt az Úr a bibliaiskolákon, 4 alkalommal volt bibliaiskola a gyülekezetünkben, 4 hétvégén. Rendkívüli alkalmak, kiemelkedő alkalmak voltak ezek, megtapasztaltuk az Úr közelségét. Velünk volt az Úr a pénzügyeinkben is. A persejtézek 1.890.000 forint volt, akkor, amikor Szilva László testvérünk ezt éppen összeszámolta, valószínűleg ennél több lesz. Amikor összeszámolta, akkor 4.300 forinttal volt több, mint a 2003-as. Az egyház fenntartói járulékunk 2.151.000 forint volt, ami viszont majdnem 500.000 forinttal volt több, mint 2003-ban, ami hát eléggé fontos bevétel a gyülekezetnek. Nem tudjuk pontosan a számadatokat, de az Isten kezében alapítványhoz majdnem 1 millió forint folyt be a tetőfelújításra, és az újszegedi Calvin alapítványba is elég sok pénz folyt, de az nem a testvéreknek a befizetéseiből, hanem az 1%-os átutalásokból. Oda egyébként továbbra is lehet átutalni az 1%-ot, ami lassan aktuálissá is lesz. Kérem is a testvéreket, hogy tartsák ezt számon. Most legutoljára majdnem 500.000 forint folyt be az 1%-os felajánlásokból, ami egy meglehetősen nagy összegnek minősül egy ilyen kis alapítványnál, mint a miénk. A tetővel kapcsolatban még azt elmondhatom, hogy december folyamán megvásároltuk a szükséges anyagokat, körülbelül 1 millió forint értékben, kifizettük a faanyagot, megvan az a réz, ami kell, és megvan a pala is. Úgyhogy már csak március, áprilisra várunk, amikor jó idő lesz, és akkor ez a dolog is megtörténhet. Velünk volt tehát az Úr az anyagi ügyeinkben is. Velünk volt az Úr akkor is, amikor másoknak segítettünk. Leginkább úgy segítettünk itt másoknak, hogy hoztak be a testvérek ruhákat, és aztán azt innen volt, aki el is vitte. Tehát maga gyülekezeti tagok segítettek gyülekezeti tagoknak. Volt olyan is, hogy ami már itt maradt ruha, azt a Johannita segélyszervezettel elküldtük Kárpátaljára, az ottani nélkülöző magyar testvéreinek, illetve Erdélyben, Acsolymosba is vittünk egy orvosi rendelőt, amit elsősorban ugyan nem mi adtunk össze, de az ottani fölállításban mégis tevékenyen részt vehettünk. Különösen Ács Péter testvérünk intézte ezt a szolgálatot Nagy-Solymosban. Tehát másoknak is segíthettünk Isten kegyelméből. Reméljük, hogy velünk lesz az Úr a jövőben is, a terveink megvalósulásában. 2 anyagi természetű ügy, az egyik az említett tetőfelújítás, a másik pedig Kistelek. Kisteleken ott van egy nagy belvárosi telkünk, az úgynevezett református sarok, amit állandóan be akar happolni az önkormányzat, és el akar tőlünk szedni különböző érvekkel, meg ajánlatokkal, de mi azonban nem akarjuk odaadni, mert ez egy nagyon jó és nagy telek. viszont az ott álló épületek nagyon romos állapotba kerültek, ezért már a presbitériumban is erről beszélgetünk, hogy mit lehet, hogy lehet ott csinálnunk. Valamit csinálnunk kell azzal a telekkel ott. És hát a testvéreknek az imádságát, meg ötleteit, minden ötletre nyitott vagyok, és nyitottak vagyunk, szívesen hallgatjuk, vesszük. Szóljanak, ha valami ötletük támad, de legalább imádkozzanak azért, hogy jó megoldást találjunk Kisteleken a református sarok ügyében. Másik két ilyen tervünk, az egyik, hogy egy újabb házaspári kör indul a nagy házaspári kör mellett, mert már annyian lettünk itt hirtelen, hogy nem férünk el egy helyen. Úgyhogy Tasnádi Zoltán testvérünkéknél lenne a kisebbik házaspári kör, a fiatal házasoknak a köre. És tervezek egy speciális bibliaiskolát még az első negyed évben, amikor is keddenként a már közöttünk megismert Marco van Veenen, aki a nyílt héten szolgált közöttünk, szépen jól beszél magyarul, ő tartana egy bibliaiskolát arról, hogy hogyan tegyünk bizonyságot a mai embereknek. Tehát vannak ennek ilyen szakmai fogása is, vagy része is, amit jó megtanulnunk. És bizony olyan országban élünk most, amikor hát mindenki tudja, hogy az egyházak, úgy a református egyház, katolikus egyház, mindegy, a mi kis gyülekezetünk is viszonylag kevés embert érünk el. Ezt a kormányzatunk, jelen pillanatban ateista, kommunista kormányzatunk szépen meg is lovagolja, de hát valamit tennünk kell, és csak egyet tudunk tenni, hogy akik ide járnak, és hívő emberek, azok elmennek szépen, és a maguk helyén bizonyságot tesznek a Krisztusról, és Krisztushoz hívogatják az embereket. De ez nem egy olyan könnyű dolog, hogy ez úgy csak úgy menne nekünk. Nyilván tudjuk, hogy ez valahogy ebben jó lenne tanulni valamit, valahogy képezni magunkat egy kicsit ebben, mert itt egyes egyedül ezt tudnék, az Úr segíthet, de az Úr meg úgy segíthet, hogyha beszélünk róla. Tehát valahogy nekünk kell magunkat aktivizálni, mert a népünk olyan mélyponton van, most függetlenül a kormányzatától is, olyan mélyponton van, amely mélyponton már régen volt. És ebből egyedül Isten tudja kisegíteni, egyedül a Krisztus, az evangélium tudja kihozni, azt pedig nekünk kéne valahogy elvinni sokkal jobban a környe. Na most ez a bibliaiskola pont azt a célt szolgálna, hogy tanuljunk bizonyságot tenni. Fölbátorodjunk egy kicsit a Krisztusról való szólásra. Hát ez a tervünk, amiért imádkozzunk, hogy megvalósulhasson. Azzal zárom, testvérek, hogy nyilván a látható eredmények mellett, amik abból adódtak, hogy az Úr velünk volt, nyilván vannak láthatatlan eredménye is az Úr jelenlétének. Ezek a láthatatlan eredmények azok, amik bennünk vannak, amik a saját szívünkben, a saját lelkünkben történnek. Amikor ide eljövünk a templomba, vagy bibliaórára, vagy imaórára, vagy amikor itt szolgálatot végzünk, másoknak szolgálunk, igével, vagy bármi mással, akkor annak belső eredményei is vannak a saját életünkben. Nem tudjuk fölmérni azt, hogy ki hogyan vigasztalódott meg. Nem lehet számszerűsíteni, hogy hogyan nyertem én erőt gyülekezeti alkalom. Hogyan kaptam kérdéseimre válaszokat istentiszteleteken, vagy egyéb alkalmakkor. Ezeket nem tudjuk megragadni. Ezek az Úr lelki, szellemi természetű áldásai, de ha ő itt van, már pedig itt van, akkor ezekben hiszem, hogy én magam is, meg a testvérek is részesülhettünk. Az Úr jelen van, és jelen is maradt közöttünk, úgy hiszem, és ezekben a láthatatlan, fölmérhetetlen, megragadhatatlan, de mégis valóságos javaiban részesíteni fog bennünket, úgy hiszem, hogy ebben az esztendőben is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük el. A záró énekünk pedig a 455. dicséret, és egy kicsit gondolatba térjünk is vissza az igehirdetésre, mert arra válaszolunk ilyenkor. A 455. dicséretünk első, 7., 8. és 9. versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Ezután pedig majd a magyar himnuszt énekeljük el befejezésül. Áldás békességet kívánok!